Ez alatt a marsa a sátrában szomorú és őszinte események játszottak le. Mr. Wilkie jobban lett, és megjelent a társaságban. Eleinte némán itták a kávét, és a földre terített térképet bámulták, mint valami titokzatos szfinxet, amely tudja a nagy titkot, és egy arcvonásával elárulhatná. De nem tette. Miután innen indultunk, mondta Durian, ujjával is a térképre bökött, lefelé kell menni. Merre? Kérdezte Polcson. Erre, mutatta a százados. Polcson egyszerűen megfordította a térképet, a középpont körül úgy, hogy a fogföld került Tunisz helyére. És most? Durian meghökkent. A lefelé ellenkező irányba került, és felfelé lett. Uraim, mondta Miss Wilkie, vége a komédiának, terítsük ki alapjainkat. Csendbe ültek sokáig. Elsőnek a marsal szólalt meg, mélyen lehajtott fejjel, enyhén remegő szakállal megtörten. Születtem 1879-ben, mint egészséges kis csecsemő. A Kieszkutáriban lakott apám, anyám, és amely azóta mit sem változott. Miután atyámat szabadon bocsátották, elhatározta, hogy új életet kezd, és kivándoroltunk Amerikába. Amerika a pénz hazája, és lobogóját csillagok díszítik. Ez lett volna kisebb baj, de anyám mosni járt, hímzéseket árult, és ezért szegények voltunk, sőt, pince lakásban tengődtünk. Így lettem hegedűkészítő. Midőn atyámat szabadon bocsátották, elhatározta, hogy új életet kezd, és kivándoroltunk Guatemalába. Ezt az országot levélbélyegekről már régen ismertem. Guatemala kis állam, de kiterjedt a szélrózsa minden irányába, és éghajlata igen számottevő. Anyám ismét mosott és hímzést árult, míg én egy vasúti étteremben hegedültem saját készítményemen. Így értem el 16. életévemet, már kora ifjúságomban. Miután atyám kiszabadult, elhatározta, hogy új életet kezd, és kivándoroltunk Hondurászba. Hondurász lakosai különböző életkorúak, földműveléssel és állattenyésztéssel foglalkoznak. Így kerültem a katonasághoz. A hondurászi véderő akkoriban sürgős átszervezése szorult, mert az államnak még nem volt hadserege. Megbízást kaptam egy fontos fegyvernem bevezetésére, amelyet Hondurászban még hallásból sem ismertek. Miféle fegyvernem volt ez? Kérdezte Miss Wilkie. Katonazenekar, suttogta lehajtott fejjel. Én ugyanis tambúrmajor vagyok. A drámai szünet mély sóhajjal jött. Így volt, uraim. Miután atyám kiszabadult, nem folytatta régi életét, de újat sem kezdett. Tetemét örök nyugalomra helyezték. Így tört ki a forradalom, amely máról holnapra szinte egy csapása mit sem változtatott a sorsomon. A forradalmat leverték, és én megjelentem az elnöki palotában, az éhező, utáz zenekar nevében. Ám az elnök méltósága éppen lejárt, és az ország játékszabályi szerint megszakítás nélkül senki sem lehet kétszer elnök. Kerestek valakit, aki a forma kedvéért rövid ideig betölthetné ezt a tisztet, hogy a régi elnök ismét átvehesse a hivatalát. Így történt, hogy magamhoz ragadtam a hatalmat, kikiáltottam a diktatúrát, marsall lettem, és bevezettem a kötelező népoktatást. Mennyi ideig volt elnök excellenciád? 5 teljes percig, uram. Nagy csend volt. Azután, folytatta megtörten a marsall, eljárásomat gáncsolni kezdték. Az elnök ellenségei üldöztek, és amikor az újabb forradalom diadalra jutott, meg akartak ölni. Éjszaka kiugorva az ágyamból, egy szál zongora kivonattal hagytam el az országot, de rövid uralkodásom emlékét ma is áldással emlegeti a nép. Lakóházamról megemlékezik a Baedeker, Honduras történelmi látványosságai között, és turisták látogatják. Mit mondjak még? Egy művész a lovas szobromat tervezte meg 2 évvel ezelőtt. Sajnos később ez a baja elhatalmasodott, és dühöngeni kezdett. Ítéljenek, uraim, ez az én hiteles életem története középiskolák számára. A többi már a száműzött elnökök sorsa. Egyiptomban állomás főnök lettem, Oránban kottamásoló, végül a marokkói kaszinóban játékvezénylő, a Bakosztagnál. Kropié! Álmélkodott Mr. Wilkie. Nyert, bólintott rá a marsal. De oly mindegy, ha az ember száműzött. A Mammóniában laktam, de miután a kaszinó feloszlott, és innen is száműztek, nem volt hajlékom. A londinér megengedte, hogy az emeleti podgyászraktár egy kényelmes bőröngyébe átmenetileg beköltözzem. A kövér szervező sűrűn bólogatott, és Podvinec marsal folytatta. Itt aludtam száműzetésem keserű álmát. Ha egy vendég rövid időre elutazott, de megtartotta a szobáját, alhattam üres lakrészében keskeny kanapéján. Sőt, borotválkozhattam is, ha terebélyes szőrzetem ezt indokoltá tette. Így kerültem Dürien százados bérleményébe, ahol ön, igen tisztelt uram, felkeresett. A többit a százados úr. Elsősorban talán azt kell bevallanom, hogy nem vagyok százados, kezdte Dürien. Én talán azt is elmondhatnám önöknek, hogy Dürien sem vagyok. Mi volt tehát, mielőtt beállt katonának? Dürien sokáig hallgatott, és mélyen lehajtott fejjel mondta. Hölgyfodrász a Szaharában. Dürien úr igazi neve Félix Brommel, szólt közbe a marsal, és már korai ifjúságában egy angol nemesi családot borotvált az apja. Így került a gyermek Brommel Marokkóba, de megvonták a képesítését, mert egy saját találmányú hajfestőszert alkalmazott. A külőr varié, motyogta Félix. A készítmény még némi tökéletesítést kívánt volna, folytatta a marsal, de a türelmetlen feltaláló idő előtt alkalmazta, és ezért történt a baj. Egy szőke hölgy barnára festette a haját, és zöld lett. Láttam az illetőt, szörnyű volt. Én karoltam fel Brommelt, amikor kurusló lett. Képesítés nélkül borotvált és ondolált titokban éjfélkor mélyen leszállított áron. Behoztam a kaszinóba parkettkártyásnak. 20 frank fizetésért esténként jó ruhában hihetetlen összegeket kellett eljátszania, hogy kedvet csináljon a sikkasztóknak. Bevart zsebekkel 100 000-eket kellett tékozolnia, mikor ön, igen tisztelt uram, rám talál Dürien százados szobájában, akit sajnos sosem láttam, pedig szívesen használtam, épp az ő lakosztályát, mert kitűnő cigarettákat szív. Tölcsér alakú, erős szivargák, zrná nevűek, és azt hiszem Szerbiából hozatja őket. Ön uram megtisztelt egy kitűnő ajánlattal, de előfeltétele volt, hogy megszerezzem a századost, akit én nem ismertem, mit tegyek? Ilyen alkalmat nem szalaszthat el az ember. Így vontam be Félixet, aki rábeszélésemre hajlandó volt eljátszani a százados szerepét. Ismét csend lett. Mr. Wilkie kérdően nézett Bolcsonra, aki kezének külső lapjával előre simította álla alól a vörös körszakállat és pipára gyújtott. Nem tanultam annyit, mint az előttem szólók, ezért elhagyom a sok marhaságot. Matróz voltam, és kész. Cetvadász, punktum. Jövetborgnál egy főárbóccal úgy megvettem a révkapitányt, hogy azóta reszket és csuklik. Slussz. Töröltek a hajóskönyvből. Mit tehettem? Beálltam ide pojácának. És most az dobja rám az első követ, aki nem fél attól, hogy szájon vágom. A kapadohány maró füstje fullasztóan gomolygott a kis sátorban. Valamennyien Renoirra néztek, a csendes, finom kis tiszt, zavartan téteste nagy kitüntetését, amerről később kiderült, hogy visszatérésre jogosítja fel a Piccadilly Circus látogatóit. Ön, főhadnagy úr, fordult felé Miss Wilkie, micsoda civilben? Menyasszony, felelte és mélyen elpirult. A marsallnak megcsördültek a kitüntetése, és polcson szájából kihullott a pipa. Renoir nő. Azért mondtam magamat tisztnek, hogy egyedül lakhassam egy sátorban. Tehát miért tette? Hüledezett Mr. Wilkie. Én nem mondhatok közelebbit. Felelte Renoir, és sírva fakadt. Kihasználta az alkalmat. Ó, hányszor szeretett volna eddig is sírni, de nem lehetett. Milyen rossz a férfiaknak, sohasem sírhatnak. Különösen egy gyalogos tisztől vennék ezt rossz néven. A vőlegényemmel összevesztem. Veszélyes vállalkozásba fogott. Igaza volt, de én végre is nő vagyok. És előbbre valónak tartottam az életét a kötelességénél. Azt hittem, ha megfenyegetem azzal, hogy szakítok, akkor engedni fog. Visszaküldte a jegygyűrűmet. Istenem, milyen szerencsétlen vagyok. Ezért jöttem. Szereztem igazolványt. Én is szenvedni akarok, mint ő, én is itt halljak meg a sivatagban. A hallottak után szólalt meg Mr. Wilkie. Mi a teendő? Azt hiszem, vélte Durian Félix, leghelyesebb, ha a kisasszony kibékül a vőlegényével. Szerintem Renoir főhadnagy családi viszálya nem a legégető problémánk. Itt állunk a Szahara közepén, talpig bajban. Nem tanács kell ide, mondta Polson, hanem segítség. Feleletképpen egy autóduda hallatszott a távolból. A kocsis rádobta a pokrócot Dirnöldre, és valamit morgott az ő bécsi nyelvezetén a Hergotról. Majd felkötött lépett hozzá Sir Yolland. Az én látom, Bitten, de hallhatsz maul. Nem szólj szám, nem kapsz migrén. Igaz. Ön egy bölcsember. Ez eddig is feltűnt nekem. Ezért most megkérdezem, mint okos ember. Mi a véleménye? Hát akkor mondok meg, ha a Herr Graf megtisztel. Nem első eset. A Rádel bárónak, ha feljött kihallgatásra a burgba, mindig adtam lóversenytipp. Ha nyert, akkor azt mondta, itt van, 50 forint. Az volt nagy pénz. És a vállamra ütött. Genz heit hold dran, hurstrult. És sóhajtott. Ami az én véleményem, az egyszerű. Ez, aki ott elő lovagol azzal a szakállal, az emlékeztet engem a gyermekkoromra, amikor Wipplingenstrassen masíroztak a katonák Wagramba élesre lőni, és mögötte jött a zenekar. A Fliegermarschot játszották, és elől egy regimentstambur gyönyörű császár szakállal emlegette az aranybukotós kombot. Hát ez is inkább egy regimentstambur, mint egy echt katona. Schrödl úr igazán nem tudta, hogy mennyire közel jár az igazsághoz. No, és ön mit tenne, kedves kocsihajtó úr, az én helyemben? Nem színék egy koronás szivarokat a sivatagban, mert ha elfogy, itt nem kap, és nehéz ehhez hirtelen abba hagyni. Sok igazság van, amit mond abban, de úgy értette, mit tenne most, miután eltévedtünk? Hát azt, amit Bécsben, ha nem ismerek valamelyik utcát, megkérdezek egy autóst, aki magát jól kiismer. Az az autós, aki erre jár, talán tud az irány. Lehet, de az egy gazember, akit megfizettek, hogy ellenem dolgozzon. Hát ígérjen neki, Herr Graf, nagyobb gázsit, és fog dolgozni magának. Ha én a standon látok egy jó istálló fiút, a Pitlinél, akkor ígérek neki 20 krajcáról több, és jön hozzám. Ezt mondják úgy a fiákeresek, hogy elcupfolni az illetőt. Dirdl, na voát. Szó, annár is ez simmel. Fachflut nahamol. És George Chan becsavarta a féket, lépésben követte a kocsit, mert dérdől Isten tudja miért, abrakolás közben sétálni kezdett. A gróf csodálkozva nézett a kocsira. Okos fiú, a Weinstrudel. Ez igazán zseniális gondolat és egyszerű. Hol lehet vajon az az autós? Ott áll, kérem, mutatott az ostorral, nem is messze. Csak nehezen látni, mert nem ég a hátsó lámpája. Ezért még lesz baja, de ha meglátja. Dindl, du cau, zé, nye. Ott áll, já, mindig akkor tábor az éjszakára, amikor mi. Korán hajnal megy tovább. Igaz lehet, hogy nem jóban töri magának a fej. Nem tenném meg, hogy ide hívja. Várom Dannet. Azt hiszem, az az illető csak vár erre minden nap. Der kell wird herkumpf. Csak addig tessék maradni a kocsinál. Megbüntetik az embert, ha hagyja őrizetlen. A vörös kövér ember peckes lépteivel elindult a sivatagban. Az ostort magával vitte. Az könnyen ellopnak, szokta mondani. 5 perc sem telt el, és távolról kigyúlt 2 fényszóró, aztán megindult a tábor felé. Óvatosan jött az autó, hogy ne üsse el a szana szétheverő embereket. Mit akar? Kérdezte Anna, aki váratlanul felbukkant mellette. Tárgyalni fogok ebben az emberrel. Nem tehetünk mást. Ha rabló, meg kell nyerni a mi számunkra. Eltévedtünk, Anett. Egy rablóval tárgyalni? Vezetőre van szükség. Mr. Gulliver ovelárjában, kezében szemüveges sapkáját lóbálva közeledett. Az arca a közepetáján egy felparázsló cigaretta fényénél kemény, mosolygó szája és egészséges fogai tűntek hirtelen fel. Jó estét, gróf úr! Üdvözlöm, Miss Loriem! Néhány másodpercig álltak. Strudel úr a felhágóra ült, elővette drót csiptetőjét, és újságot olvasott a kocsilámpa fényénél. Uram, kezdte Sir Yolland, szükségem lenne egy vezetőre. Azt hiszem, eltévedtünk. Amennyiben az útjelző karók után igazodik, Sir, feltétlenül. Autómon előre mentem néhány kilométert. Később már egyáltalán nincs karó. Nem tudok kertelni, mondta a gróf. Megmondom őszintén, hogy mit akarok. Amennyiben őt bárki megfizeti azért, hogy ellenem működjék, nevezze meg azt az összeget, amit kap. Vagy remél a nyerességből, és én többet ígérek, hogy hozzám csatlakozzék. A fiatalember gondolkodott. Mit ígértek önnek azért a vörös irattáskáért, amit a gróf állandóan magánál hord, és pillanatnyilag itt hever mellette a földön, mondta agresszíven a leány. Csak ugyan azért jöttünk itt össze, hogy a magán ügyeim iránt érdeklődjünk? Arról van szó, hogy önök vezetőt keresnek közös karavánjukhoz. Jól tudja, hogy nem közös. Hiszen ön hozta a holmimat utánam. Nem akarja a gróf hiúságát felpiszkálni ellenem. Nevetséges, jelentette ki még pótlólag Anna, és hátat fordított. A fiatalember mosolygott. Egyet tudnom kell, jelentette ki Sir Yolland. Ön csak ugyan az én nyomomban jár, és hát azonnal, tehát hogy azonos azzal a, hát izé, hogy azonos-e Szokoloffal, az orosz gengszterrel, aki Biszkra a jobb keze, erre feleljen, kiáltotta a leány. Felelek. Azonos vagyok Szokoloffal, az orosz gengszterrel, aki Biszkra a jobb keze, és 20 000 fontot kapok azért a táskáért, amely ön mellett fekszik. Hogyan ne nevettesse ki magát, kiáltotta a leány. Majd éppen Biszkra fizet 20 000 fontot. Szó sem lehet ennyiről. Inkább visszafordulunk. Mindenki azt hiszi, hogy a gróf jó hiszeműsége és bőkezűsége végtelen. Ho-ho, ebben nagyon tévednek. Ennek véget vetünk, fejezte be dühösen. rózsaszínű orjukai rezegtek közben. A gróf döbbenten nézett rá. Önök kérdeztek, én feleltem. 20 000-et ígértek nekem, ha megszerzem azt a táskát. Miután azonban hivatásos szélhámos vagyok, és barátság nem fűz Biskrához, vagy éppen Harrington Lordhoz, tehát elfogadok jobb, hangsúlyozom, jobb ajánlatot. És mi biztosít arról, kérdezte a gróf, hogy ön csak ugyan az én emberem lesz. Ne haragudjon, hogy kimondom, hiszen ön maga sem tagadta, ó, csak tessék, felelte udvarias nevetéssel a fiatal ember, nem vagyok érzékeny, hogy mi biztosítja. Hát kérem, ön mögém ültet egy megbízható embert a kocsiba, töltött revolverrel. Ha a 200 méternél tovább, nagyobb távolságra előzöm magukat, ez az illető lepuffant. Ha nem találnak vizet, ha támadás érné magukat, engem puffantanak le először. Túsz leszek. De a legjobb biztosíték az ön számára, ször, az, ha jobb ajánlatot tesz, mint Biskra, illetve Harrington. Rendben van. Megelégszik egy írással, amely úgy szól, hogy amennyiben én elérem csapatommal a szudáni Urungi földet, az esetben önnek 25 000 fontnyi követelése lesz velem szemben. Tökéletesen elegendő. Így az ön pusztulásával 25 000 fontot veszitek, tehát kizár dolog, hogy baj érje, ször. Mert engem ebben az életben semmi más nem érdekel, mint a pénz. Én rabja vagyok a formaságoknak, felelte a gróf. Ezért, ha megengedi, közlöm ezt a változást tisztjeimmel is. De mi, ami a személyemet illeti, talán ne mondja el a valóságot, ször, kérte az autós. Mi? Zavarta megállt. Úgy érti, hogy hazudjam? Egy hadvezérnek lehetnek titkai. Igen, kissé nehéz feladat valódlanságot állítani. Talán maradjunk annál, hogy én csak mint vezetőt említem, és ön majd hozzá misztifikálja a többit. Kérem. A gróf a marsalhoz ment. Amikor egyedül maradtak a leányjal, hosszan néztek egymás szemébe. Azt hiszem, Miss Loriem, ön helytelenül jár, amikor ellenem dolgozik. Kíséreljük meg összeegyeztetni az érdekeinket. Nekem nem lehet egy szokoloffal azonos érdekem, felelte hűvösen, de nyugodtan, és rágyújtott. Rosszul teszi, ha harcol ellenem. Akkor állítom félre az útból, amikor akarom. Hogy eddig nem tettem, az csak személyes rokonszenvem jele. De ha keresztezi az utamat, hideg vérrel elintézem. A lány megvetően verte le cigarettájáról a hamut. Azt hiszi, hogy félek magától? Én nem hihetem, mert nagy érdeklődéssel olvastam annak idején egy riportsorozatot, amely Grovescu Adrien kisasszony 9 politikai gyilkosságával foglalkozott. A nő elsápadt, és rémülten nézett az autósra. Csak nem akar elárulni? Suttogta rekedten. Nem. De tudomására hozom, hogy a kezemben van. És ha még egyszer elgáncsol, akkor leleplezem. Fejezte be finoman, udvariasan, aztán mosolyogva meghajolt, és kilépett a sátorból. A Szahara, mint valami hullámzás közben hirtelen megfagyott tenger, fehéren, mozdulatlanul feküdt a hold izzásában, és valahol felhorkant egy ló.